Hála és köszönet magyar népszokásokban. Navratil Andrea ökológus, népdalénekes, a természetvédelem nagykövetének előadását hallják.
Hála és köszönet a magyar népszokásokban. Akkor kérjük szeretettel Navratil Andreát, akit az előbb már hallhattunk, és akkor már az egyik identitását láthattuk, ugye, mint népdalénekest, és azon kívül viszont ökológus is. És hát ez a kettő első hallásra lehet, hogy távolinak tűnik, de valójában minden mindennel összefügg, hogy én is egyszer Ferenc pápát idézem, úgyhogy nagyon izgatottan és szeretettel várjuk az előadásodat.
Öröm ünnepez nekünk, merre itt egybe gyűjtünk, Mária, ó jó anyánknak, égi koszorút kötünk. Nincsen ennél szebb rózsa, ezzel nem hervad soha, hiszek egy is mi atyánk, nyílik annak az ágán.
Gondoltam, hogy rögtön egy énekkel kezdem, ez egy zalai népdal volt, így fejezi ki az örömöt és a hálát egy egyszerű parasztember, akitől a szokásokat, hagyományokat örökül kaptuk, nem kért érte semmit. Mai napig így van, ez nagyon sokat tanulok és kapok azoktól a kicsi öregecskéktől, így hívom őket, akik kérésre vagy egy jó szóra elmondják, de leginkább megmutatják azt, amit tudnak, tehát amit a hagyományból örökül kaptak. Nagyon-nagyon sok találkozási pont volt itt az előttem elhangzó előadásokkal, úgyhogy itt a kávészünetben mondtam, hogy reggel még azt gondoltam, tudom, miről beszélek, most már fogalmam sincs, úgyhogy teljesen a Szentlélekre próbálok hagyatkozni, mert például tegnap velem volt Zsolték könyve, a gyimesi rétgazdálkodáson, amit itt az előadásában bemutatott a végén, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartottam. Elméletileg úgy hívtak el, hogy ökológusként és énekesként, de énekelni nem nagyon szeretnének, de azért a mesét még szeretik, de leginkább próbáljak valami útmutatást adni ezeknek a gyermekeknek. Valóban nagyon nehéz körülmények közül és érkeznek, és nem nagyon reményteli nekik a jövő. Előtte pedig 90 éves nagymamámat faggattam készülve erre az előadásra, és próbáltam megtudni, hogy miért is tudunk mi hálásak lenni. Mert ahogy mondta Péter, hogy a mai világban ez már nem is olyan egyszerű dolog. Itt elveszünk a nagyvárosban, mert mitől is alakul ki a hála és az öröm? Attól, hogy rendben vagyunk, ahogy a gyimesiek rendet vágnak maguk körül, és utána látják, hogy ez a teremtett világ úgy jó és szép, ahogy van. Tehát a nagymamámat fogadtam, ő Bakonyban nőtt föl, Kardos réten, tehát Zircnek a külső területe, gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy tanyán nőtt föl, mezítláb, és megint elmondta, amit már számtalan szó hallottam, hogy az édesapja nem Mariskának hívta őt, hanem Palkónak, és reggel, nem is reggel, még hajnalnak sem mondanám, kettőkor megkopogtatta az ágyat, hogy Palkó, kelj fel, szólítanak a gombák. És akkor az én nagymamám, drága nagymamám fölkelt, az édesanyja próbált erről lebeszélni, mégiscsak hajnal kettő van, és sötét az az erdő, de hát így kapta meg azt a hitet és tudást a természettől a nagymamám, ami mai napig arra készteti őt, hogy akárhányszor felhívom telefonon, legyen az nagyon rossz hír, vagy bármi, ő mindig kacagva teszi le a telefont. Tehát nekem ő egy hatalmas példakép az életemben, hogy valahogy mindig örömben tud lenni. Ezért is hoztam ezt az éneket, ezt a zalai gyűjtést, ez az öröm ünnepez nekünk. Persze itt arra utaltam, hogy olyan jó itt együtt lenni, olyan emberekkel, akik hasonló értékek mentén gondolkoznak, és jó így összekacsintani, hogy ja, hát te is ezt emelted ki. Én így voltam a délelőtti előadásokkal, úgyhogy próbálok majd mindenkire visszautalni, de nem biztos, hogy sikerülni fog, de mindenesetre én viszem magammal ezeket a öröm pillanatokat, amik itt délelőtt elhangoztak nekem. Egy szabad asszociációba, és mindjárt visszatérek a gyerekekre, mert nem felejtettem el, tehát a nagymamámnál abba hagyom, de szabad asszociációba fölírtam reggel, hogy a hála mi jut róla először eszembe. Hát a második az öröm volt, úgyhogy így került bele ez az alajének. Aztán a köszönet, aztán a derű, és talán a bőségről még nem volt szó, csak áttételesen, de nekem a bőségnek az érzete, hogy bőségben vagyunk. És most még hozzáírtam a délelőtti előadók kapcsán azt, hogy a közvetlenség, tehát a személyesség, az is az együttműködés. Tehát, hogy a teremtésnek én is részese vagyok. De pszichológiában megtanuljuk elég gyorsan, hogy az én csinálom öröme mekkora nagy dolog egy gyermek életében, hogy felcseperedik. Gyakorlatilag ez az, amit elveszítünk azzal, hogy nem vagyunk a teremtett világ része. Vagy legalábbis mi azt hiszük, pedig azok vagyunk. Tehát ott ültem tegnap ezekkel a fiatalokkal, láthatom, hogy oda terelték őket, mert na most meg kell hallgatni egy előadót, jó, nem tűnik annyira emberevőnek, de nagyon messzire ültek le tőlem, direkt kikértem a teret oda, a nyírfa környé, tehát, hogy legyünk természetben. És akkor behívtam őket, üljenek közelebb. Nagyon megrázó volt látni azt, hogy amikor elmondtam nekik a Haldain modellt, hogy hogyan próbálta egy nagyon okos biológus bácsi modellezni azt, hogy mennyire bonyolult az ökoszisztéma, és milyen nehéz ehhez hozzá nyúlni. És akkor egy pillanatra eljátszottuk, hogy na, mit gondoltok, azért 10 faj a leg óvatosabb beslésekkel is eltűnik naponta a földünkről. Ezek mind nevet kaptak a Jóistentől, de nem csak nevet, hanem feladatot. Azt a feladatot csak ők tudják betölteni, és amikor ezt utána extrapoláltam a gyerekekre, mint ahogy ti. És akkor persze játékosan nevet adtam nekik, madárneveket, és onnantól kezdve már így szólítottam őket. De volt egy pillanat, amikor megkérdeztem egy 9 éves cigány kisfiútól, hogy és téged hogy nevezett el a Jóisten? És akkor elmondta, a vezeték nevére már nem emlékszem, de Kevin. És akkor Kevin elárult a nevét, és mondtam, hogy milyen jó, hogy nem azt kell neked mondanom, milyen biológiai bélyegek alapján, hogy te feketébe öltözött kis sárga csikkal itt a gombjukadnál, és olyan érdekes öved van, és a hajad pedig olyan taréjos. Gyere csak ide, hanem ehhez azt tudom mondani, hogy smuk Kevin, gyere ide. És akkor odaült mellém. Én mondtam, gyere, gyere, tényleg oda kell mennem? Igen, gyere. És leült mellém. És hihetetlen volt látnia, hogy ez a kicsi gyermek, 9 éves, nemrég indult neki az életnek, és hogy görnyedt össze ott mellettem, annak a súlya alatt, hogy valaki odahívta maga mellé. És utána elkezdtem azt mondani neki, hogy nézd csak, ahogy a Jóisten megteremtette az élőlényeket, és mindegyiknek feladatot adod, na biztos, hogy te is valamiben nagyon jó vagy. Na Kevin, miben vagy jó? Először rávágta, hogy a foci. Aztán utána mondta, hogy semmiben. És akkor a többieket kérdezett, de Kevin tényleg semmiben nem, dehogy nem, úgy focizik. Hát mondom, akkor a foci, hát ez micsoda nagy dolog, hogy tudsz focizni, és ahogy dicsértük, úgy ment egyre összébb, és húzta össze magát szinte, úgy fogta föl, hiszen nem tudott hálás lenni, mert hogy ez nem a valósága, ami ott történt vele, mert eddig ezt nem tapasztalta, vagy városi gyerekként nagyon nehéz ebben a kicsit értékvesztett világban tényleg hálásnak lenni. De miért is? Ugye János kezdte az elején, tehát a veritas, igazság egyrészt, de valóság. Nem a valóságban vannak benne. Tehát annyira elidegenedtünk a környezetünktől, hogy nagyon nehéz hálát adjunk a létezősünkért. Amikor a nagymamámmal beszéltem, akkor vagy ezt úgy tudtam megfogalmazni, hogy valahogy annyira természet közel nőtt ő föl, és annyira megmaradt ez az életöröm benne, és ez a hála. Mai napig ő az, aki 90 évesen az egész utcát felsepri, eteti a mókusokat, itatja a madarakat, külön mondja nekem, hogy milyen fajok jöttek, és hogyan, és tehát, hogy egyrészt megfigyel, még mai napig, örömmel teszi ezt, és munkával. Tehát, hogy minden napot megszenteli a munkával. Szerintem ezt kapta ő örökül, abban a szegénységben, ahogy ő fölnőtt, mert ezt azért mindig elmondja, hogy nagyon mély szegénységben nőttek fel, és voltak sokan gyermekek, és ki voltak csapva a bakony erdeibe, és szedték össze azt, amit találtak. De mindig mondja nekem, hogy de kicsi unokám, de persze nagyon szegények voltunk, de a leggazdagabbak a világon, és ugyanoda mennék vissza gyermeknek, most sokkal nehezebb. Lehet, hogy majd a következő konferenciának talán ez lesz pont a témája, ez a gazdagság, szegénység, bőség, elégség. Tehát a városi gyermekeknél azt láttam, és itt ezeknél a fiataloknál is, ez a nekem jár, én ugye ezt kapom, nem élem meg azt, hogy én teremtem, amit a gyimesiek élnek. Hát mit csinálsz nyáron? Hát szénát. Tehát benne vagyok a társteremtésben. Tehát én magam aktív részese vagyok annak, hogy az ki fog nőni. És én magam tudom azt, hogy nem most vágom le. Bár mindenki mondja, hogy most vág le, mert aztán hétvégén nem mehetsz bulizni. De nem most vágom le, mert még nem hozta meg a magját. És ha előbb vágom le, mielőtt az a gyógynövény, vagy bármilyen búrján, mert mindegyik búrján való valamire, mint tudjuk, ha az előbb vágom le, mielőtt a termését, a magját meghozta volna, bár a mostani szignálmat gazdagítja, de jövőre nem lesz. Mert nem lesz benne abba az összes sepert morhába az a magmennyiség, amit aztán gondosan kiszórnak a benvaló is. Tehát a külvaló kaszálókat talán nem is kell gondozni, ezt a Jóisten gondozza, de a benvalókat azért rendszeresen trágyázzák, és ki is viszik, hogy az tényleg gazdag legyen. Meg is kérdeztem ezeket a gyermekeket, hogy mit gondoltok, a külvaló vagy a benvaló gazdagabb terület. És akkor mondta, a benvaló. Hát nem tudjuk, belterület, enyém, birtoklom. És képzeljétek el a külvaló. És akkor próbáltuk összeszedni, hogy miért lehet. Mert a benvalóba beleavatkozunk úgy, hogy trágyázunk. Tényleg van annak értelme, mert az ember gondozza a környezetét, rendet vált maga körül. Van annak értelme, hogy gyorsan nő meg az a regelőn a fű. Gyorsan le tudom vágni, nem lesz olyan sokszínű és gazdag, mint egy künvaló, amit a Jóisten a gyógynövényekkel nekünk ingyen ökoszisztéma szolgáltatásként. Nekünk nyújt, még ilyen szavakat is elmondtam nekik, és megbeszélgettük, hogy ez mit jelent. És akkor volt egy pont, amikor mondtam, hogy jó, tehát ilyen sok faj eltűnik naponta. Akkor most, hogyha kerinünk nem lenne holnap velünk. Tehát lehet, hogy a jövő zidányát veszítenénk el. Ezt ma még nem tudhatjuk. És akkor láttam, hogy ezen elgondolkoztak. Nem mondom, hogy ez katarzis pont volt. Kicsit kiégett gyermekekről van szó. Nagyon finoman lehet nekik a hálát tanítani. Erre azt gondolnánk, hogy jó, de hát ez most egy nagyon szélsőséges példa, mert hátrányos helyzetű gyerekekről van szó. Pár nappal előtte nagyon jól szituált, környezetből érkező, katolikus iskolából, tehát a hit, a háttér is megvan hozzá, és ugyanezt tapasztaltam a Szentendre is Kanzánban. Arról nem volt szó, hogy dolgozni is kell, mert ugye rétgazdálkodásról volt, szóval, hogy hi, és szólt a tanárnén, hogy néhány Barbie baba jött ma, őket nem lehet majd csarlózásra, meg kaszálásra rávenni, na jó, majd meglátjuk, de talán a virágszövés, na hát az annyira gyönyörű, a szépség menti meg a világot, ugye, az majd biztos. Ott is inkább a botokkal, tehát, hogy azt hiszem, hogy azzal, hogy sztrájkolnak, jelzik nekünk azt, hogy itt az ideje, hogy egyre személyesebbé tegyük, közvetlenebbé azt a teret, amit a gyerekeink körül és a következő generáció körül teremtünk. Igen, mert hogy a teremtés védelem konferencián egy évvel ezelőtt, nekem egy fontos üzenet volt, szinte mindenki elmondta, hogy egyetlen egy dolgunk van, ahogy így örökül kaptuk Jóistentől ezt a világot, az, hogy minden pillanatban örömbe legyünk. Ennyit kért cserébe. Azt gondolom, hogy ez olyan egyszerű, de azért tapasztaljuk, hogy nem olyan könnyű. Egy csuvas népdalt hoztam ide, Berec András hívta föl a figyelmemet rokon népre, a csuvasokra, akik, ahogy András mondja, kétszer álltak sorba Jóistennél, amikor a rokon dicséretet osztogatta. A magyarok akkor való hátul cigarettáztak, de nekik nem nagyon jutott, de van mit eltanuljunk ettől a kicsi néptől. 3 napig képesek a rokonságot dicsérni, ha véletlenül 2 rokon összeveszne, akkor összegyűlnek és elkezdik dicsérni őket. Gondolom, aztán már annyira elég lesz, hogy kibékülnek. Egy ilyen nótát hoztam a mai napon, ami arról szól számomra, hogy sok minden benne van a biológiából is, még ebből a pillangó hatásból, és nem tudjuk, hogy egy ott pici dolog hogyan hat a világ másik felén. De úgy is ismeretet ad át, tehát nagyon fontos információ van benne, hogy része vagyunk a természet. Ezt már nem tudom, hogy ki mondta, vagy Péter, vagy Zsolt, már nem tudom, tehát, hogy annak az öröme, hogy én részese vagyok ennek az egésznek, amit én élővilágnak nevezek. Tehát ez egy hatalmas katarzis pont, amikor ezt megéli az ember. Berecz Andrással jó barátságban vagyunk, de nem is azt mondom, hogy a zene kapcsán, nem is azokat beszélgetjük, mindig csörög a telefon, ugye Andris, akit nem lehet soha elérni, mindig csörög, és Andikám, mondd meg nekem, hát ez fantasztikus, így néz ki, így csinálja, oda görbíti, tehát gyakorlatilag arra használ engem, hogy rendszertanban gyorsan beazonosítsam látatlanba azt a növényt, amit ő éppen megtalált, vagy csak egyszerűen megosztja velem az örömét, hogy például most legutóbb talált egy fülbemászót, és fölhívott engem telefonon, hogy Andikó, hát ez fantasztikus, ez a fülbemászó, ez vedlik. És én órákon át nézem, hogy vedlik. És mi mondtam neki, hogy András, hát üdv a klubban. Tehát én még soha nem beszélgettem emberről a fülbemászók vedléséről, de hogy megvan gyerekkoromból ez az élmény, hogy órákon át néztem, hogy ez mekkora csoda, az megvan. Na, és akkor visszatérve a csúvas énekre, azt mondja ez az ének, hogy jó, akkor az az egyetlen egy dolgunk a világban, hogy örömben legyünk. Jó. De leginkább, hogy a fiatalság örömben legyen. Ugye ezt szeretné mindenki. Akkor mitől vigad a fiatal? Azt mondja az ének, visszafeléről jövök el. Attól vigad ez a fiatal, hogy örülnek az öregek. Mert hogy nem tanítunk ám, hanem példák vagyunk. Jó, de akkor mitől örülnek az öregek? Hát az öregek attól örülnek, mert hullámokban leng az árpa és a rozsmező. Mert hogy ezt észreveszik. És van termés, és van bőség. Jó, de mitől leng hullámokban ez az árpa és rozsmező? Hát attól, hogy a sűrű, sötét, fekete, mély erdő zúg. Jó, de akkor mitől zúg ez a sűrű, sötét, fekete, mély erdő? Hát attól, hogy a sűrű, sötét, fekete, mély erdőnek a leges legközepén, egy fehér, egyenes nyírfának a tetején, egy kakuk azt találta mondani, hogy kakuk.
I fekete sűrű erdő mélyé, fehér egyenes nyírfának elj a teteje hegyé, aranykakuk szerte szétfújja éneké. Örvendező kis kakuknak örömétő, zúgni kezd a fekete, sűrű, sötét, mély erdő. Zúgni kezd a fekete, sűrű, sötét, mély erdő. Éj fekete erdők zúgásától, hullámokban leng az árpa és a rozsmező. Hullámokban leng az árpa és a rozsmező. Árpának és rózsnak lengésétől, utcák, falvak örege vénye erős törvendő. Utcák, falvak örege vénye erős törvendő. Örvendező sok öregnek örömétől, réteg, falvak szép fiatalja vígasság szerző. Réteg, falvak, szép fiatalja, vígasság szerző.
És hogy nehogy azt gondoljuk, hogy csak a csuvasok tudják ezt, egy pár ponton fölírtam Erzsébethez is a találkozást, tehát hogy az Ószövetség leírja, hogy lábon kell hagyni a gabonából az utak mentén. Ez megvan a néphagyományban, csak úgy tartják, hogy egy darabot, egy részt állva kell hagyni, hogy jusson az égmadarainak, és usson a szegényeknek is, az mindenkié. Ez azzal a gépesített, bemutatott, már nem is ülnek benne, motorikával hajtott traktor elképzelésben nem nagyon fér bele. Úgyhogy ez a személyessé tenni a környezetünket, és személyessé tenni a munkánkat, amiben mi beleállunk, talán ez a kiút ebből a válságból, amit mi most élünk. De én azt gondolom, hogy lehetőségként kaptunk, hogy erre már rálássunk. Tehát a munka öröme hozza el a hálát. És hogy még a népszokásokra, már látom, hogy fogy az idő, egy picit kitérjek, szinte az összes népszokás egy bekéreckedő formulával indul, beengedtek-e, jó szívvel láttok-e. Tehát megkérdezzük a közösség tagját, akihez elérkeztünk, hogy rendben, hogy mi jó szívvel jöttünk, és mi most ezt a sok száz éves hagyományt szeretnénk nálad, de keresztbe van rakva a seprű, nem vagy otthon, vagy bejöhetünk-e? Mert szótalanul nem lépett be egy parasztember a másik házába, tisztelte a személyes területét, annak ellenére, hogy egy élő közösséget formáltak. Aztán jön a következő része a népszokásnak, ami egy bőség, varázsló, áldó, termékenység áldó rész. Itt is nagyon sok kapcsolódási ponton az előttem elhangzottakkal. És a legvége pedig a köszönet. Szinte az összes népszokásunk így épül föl. Tehát nem a lírai népdalokra gondolok, hanem az, amit közösségben házról házra járva élnek meg. Hát én egy ilyennel zárnám ezt a mai rövid előadást, és nagyon szeretek énekelni, egy dolgot szeretek ennél még jobban, hogyha együtt énekelünk. Úgyhogy egy olyat találtam ki, hogy itt ez az egész terem szóljon, szerintem az ebéd előtt pont jól jön, hogy így megmozgassa a éppen készülődő emésztőrendszerünket. Nagyon nehéz lesz a szöveg, ezzel fogunk a legtöbb időt eltörteni, mert az lesz, hogy ejne, dejne, denejde. Ejne, dejne, denejde. Ebből lesz egy pár, jó? Tehát amikor meghalljátok, hogy ej, akkor ez már hívás arra, hogy énekeljünk együtt. Ez egy vitnyédi pünkösdőlő, egy pár gondolatot csak kiemelnék belőle. Miért ez jutott eszembe ma reggel, miért ezt választottam? Mindenképp ugye a Szentlélek eljövetele a három keresztény ünnepünkből, a kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa, kerek istenfának szép 12 ága, szép 12 ágán 52 virága, 52 virágán három aranyalma, ebből a harmadik aranyalmáról van szó, mindenki reményéről, hogy a Szentlélek velünk van minden pillanatban, és megújulást hoz. Hát ez egy pünkösdi népszokás, tehát ezt választotta. És pont az a harmadik énekem, mert ez egy fűzés, ami az ejnedejnét tartalmazza, nagyon szépen elmondja, hogy mindenki akkor van örömben, és akkor érzi magát a helyén, ha azt csinálja, ami a feladata, ami a rend része, és nem valami más szeretne lenni. Jelen esetben Kevin miért ne lehetne sztárfocista, ha azt szeretne lenni? Ne legyen IT menedzser, vigye a szívem, mert a szívünkben van az igazság. Azt mondja az ének, hogy az ifjú leányoknak egy dolog fontos, szépek legyenek. Ezt el is fogadjuk. Az ifjú legényeknek pedig egy fontos, hogy bokrétás vőlegények legyenek. Persze ez a leányoknak is fontos, hogy párba rendeződjenek. Jó, amikor ez már megtörténik, és most nagyot ugrunk, mi lesz, hogyha megöregszenek? Hát akkor semmi gond az öreg embereknek, csak annyi kell, hogy legyen egy csutora borocska, mondja az ének. De bár el van rejtve a közösség, azt a csutora borocskát nem egyedül is száll meg az ember. Legyenek meg azok a környezetében, azok a társak, öregek, barátok, rokonok, akivel meg tud inni egy csutora borocskát. És az öreg asszonyoknak mi kell? Hát azoknak pedig csak porhanyos pogácsa. Elsőre azt gondolnánk, hogy jó, hát persze, mert már nincs foguk, és már vagy akkor porhanyos legyen, de ebben nem ez van elrejtve. Minél több népdalt ismer az ember, annál jobban tud olvasni a le nem írt szavak szintjén, hogy unokákra van szükség, mert az öreg asszonynak arra van szükség, hogy körbevegye a sok-sok unok, akinek süti a porhanyos pogácsát. És mire van szükség ennek a sok-sok unokának, amellett, hogy az ifjú menyecskéknek arra van szükség, hogy utcán az ülésre, ezt meg szoktam beszélni a gyerekeknek, hogy nézd, utcán kiülni, ez most már ugye nem ugyanazt jelenti így városba. Na, mindig volt a kispadod, a kiült a menyecske, nem kellett pszichológus, lélekbúvár és egyéb, megbeszélték szépen az élet dolgait a többi menyecskével, és addig a gyereket pedig porban hevertek. Ennek is fontos üzenete van, mert a haszontalanul eltöltött idő hasznosságára hívnám fel a figyelmet.
Konferencia a háláról. Hála és köszönet magyar népszokásokban. Navratil Andrea ökológus népdalénekes, a természetvédelem nagykövetének előadását hallották.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Hírek. mikrofonnál Szigler Lujzi.